kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
5 óra.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
A nap imája.
Alfonz Gerhárd imája. Jézus, üdvösségem, barátom és testvérem, hűségedbe teszem le félelmemet, gyógyító kezeidbe teszem le sebeimet, irgalmadba helyezem vétkeimet, az életről való álmaidba helyezem vágyaimat. Szerető tekintetedbe ajánlom korlátaimat. Biztos lépéseidbe helyezem bizonytalanságomat. Őszinteségedre bízom álarcaimat. Kiengesztelő erődbe teszem le sötétségeimet. Csöndbe helyezem nyugtalanságomat. Bőségedbe teszem le szegénységemet. Jézus, üdvösségem, barátom és testvérem, a szívemet, amely szeretetre vágyik, a te szívedbe helyezem, amely maga a szeretet és az élet.
Hallgassák meg a híreket!
Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtotta térségek mellett a Parajdi Sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőterep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a korontpatak elterelése a Sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat, az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátorajaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értéket mérhetünk, ott 21 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello lodzsák a Vatikánban, 5 év alatt restaurálják a remek művet. Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanságokait.
Sono venuto senza discorso, però con fame.
Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
E noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
Stiamo veramente costruendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio, dalla discriminazione.
Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Gelegerérsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Gallagher érseknek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Regovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa a Geleger érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi nemzeti szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Geleger érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
Raffaello lodzsák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második lodzsájának keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stanzákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész loggia restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szárrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta a mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlore, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello lodzsája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek. Így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A Lodzsa helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Stephen A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtotta térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőterep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értéket mérhetünk, ott 21 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a dalmák, az Izabellák, az Abonyok, az Eleonórák, az Ernők, a Gerzsonok és a Jánosok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A dalma a Vörös Marti Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név a Zalán futása című hőskölteményben. Forrása talán a nyelvjárási dalmaszó jelentése. Petőfi Sándor is használta saját álnévként. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Az Izabella az Elizabeth spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte. Ugyanakkor lehet a babilóniai héber eredetű bibliai Izabel, Jézabel nevének a módosulása is. Ennek a jelentése bálisten. Az Abony török-magyar eredetű férfi név jelentése apa. Az Eleonóra az arab Elinor névből származik, melynek jelentése Isten az én világosságom. Spanyol közvetítéssel került Franciaországon át Angliába, később onnan terjedt el egész Európában. Az Ernő magyar nyelvújítási alkotás, ő kicsinyítő képzővel az Ernest névből, amely ófelnémet eredetű, jelentése komoly, határozott. A Gerzson héber eredetű bibliai név jelentése idegen, jövevény, száműzött. A János bibliai név a héber Johanna név görög Johannes változatából származik. Jelentése Jahve megkegyelmezett. Magyarországon a 16.-18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott egészen az 1970-es évekig. Isten éltesse tehát a dalmákat, az Izabellákat, az Abonyokat, az Eleonórákat, az Ernőket, a Gerzsonokat és a Jánosokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
prison's day. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1260-ban 4. Béla magyar király és István herceg csapatai ezen a napon szenvedtek vereséget 2. Ottokár cseh király hadaitól az első morvamezei csatában. Az 1250-es években az osztrák hercegség birtoklásáért folyt magyar-cseh háború utolsó csatája volt ez. 1490-ben Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót, akit a többi trónkövetelővel szemben hosszas küzdelem után választott királlyá az országgyűlés. 1521-ben ezen a napon az első Szulejmán szultán vezette török haderő elfoglalta Zimony várát, amit a szerbek védtek. 1919-ben Ábrahám Dezső vezetésével ezen a napon Szegeden ellenkormány alakult. 1942-ben a Luftwaffe először bombázta Moszkvát. És 1954-ben Elvis Presley aláírta első lemezszerződését a Sun Records-szal. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. 1751-ben született Biliárd Szent Júlia katolikus apáca rendalapító, akit 1906-ban 10. Pius pápa boldoggá, 1969. június 22-én pedig 6. Pál pápa szentté avatott. Ünnepe április 8-án van. 1854-ben született George Eastman, a Kodak fényképezőgép atya. George Eastman sikeres bankárként 23 évesen egy hosszabb utazásra készülve szeretett bele a fényképezésbe. 3 év alatt sikerült az időigényes és macerás technológiát is egyszerűsítenie, otthoni laboratóriumában megalkotta az úgynevezett nedves üveglemez helyett a száraz lemezt. Zselatin réteggel bevont találmányát szabadalmaztatta Angliában és az Egyesült Államokban is, majd felmondott a banknál és megalapította saját kis vállalatát Rochesterben. 1888-ra kifejlesztette a papíralapú tekercsfilmet és hozzá egy egyszerű kamerát. A Kodakot $25 már bárki megvehette és elkezdhetett fotózni. Miután a celluloid filmet is feltalálta, egyik vegyésze, a Kodak töretlen szárnyalásba kezdett, 1932-re már 10 000 ember dolgozott a cégnél. 1856-ban született Gizella osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb lánya. 1884-ben Amadeo Modigliani, olasz festőművész, szobrászművész. 1904-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő. Néhány hónapos volt, amikor édesanyja tuberkulózisban meghalt. Versei nagyon korán megjelentek a temukói lapokban. Már 1919-ben díjat nyert velük. 1921-ben Santiago-ba költözött, ahol az egyetemen francia nyelvet és irodalmat tanult, de csak 3 évfolyamot végzett el. Ekkoriban vette fel a Pablo Neruda nevet a cseh író Jan Neruda tiszteletére. Elkezdett tanítani, diplomáciai küldetéseket vállalt. 1927-ben Rangunban, 1934-ben Barcelonában, 35-ben pedig Madridban volt konzul. A spanyol polgárháború kitörése után 36-ban hazatért. 39-ben párizsi, 40 és 43 között mexikói konzul volt. 1945-ben a kommunista párt jelöltjeként beválasztották a szenátusba. 1948-ban külföldre menekült, számos országban megfordult, köztük Magyarországon is. 1952-ben visszatért Chilébe, 71-ben pedig irodalmi Nobel-díjat kapott, lelkesen támogatta a chilei népi egység kormányát, Allende elnök baráti körébe tartozott. A jobboldali katonai puccs napjaiban halt meg. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el ezen a napon. 1534-ben rotterdami Erasmus, németalföldi humanista, filozófus, teológus, pedagógus, író hunyt el. Erasmus vérbeli tudós volt, akinek megvoltak a maga elképzelései a tiszta latin stílusról, melynek egyik nyelvújítója ő. Bár egész életében megtartotta a római katolikus hitét, műveiben bírálta a skolasztikát, a római egyház mértéktelen hatalmát, intézményrendszerét. A frissen formálódó humanista szövegkritika elvei szerint átdolgozta a latin újszövetséget, és sajtó alá rendezte a saját görög újszövetség kiadását, melyben igyekezett megállapítani a hiteles szöveget és a korábbi kiadások változatok pontatlanságait. Olyan kérdéseket vetett fel, amelyek a reformációra is hatással voltak, mindazáltal a mai szövegkritika szempontjai szerint meghaladottnak tekintendő az Erasmus-féle kiadás, az újszövetség kortárs kritikai kiadásai nem azt veszik alapul. 1935-ben hunyt el Alfred Dreyfus, francia katonatiszt, a Dreyfus ügy főszereplője. 1978-ban Maklári Zoltán, Kossuth-díjas színész, érdemes és kiváló művész, 1999-ben pedig Szelecki Zita filmszínésznő. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
I'm all out of sight. I'm got plans. You got plans. Don't say that.
Shut your trap.
I'm sipping wine.
Sip, sip.
In a robe.
Trip, trip.
I look too good.
Look too good.
To be alone.
Ooh.
My house clean.
House clean.
My pool warm.
Pool warm.
Just shake.
Smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the East Wing and the West. If you smoke,
what you smoke?
I got the haze.
Purple haze.
And if you're hungry, girl, I got the lace.
Ooh.
Ooh, baby, don't keep me
waiting.
There's so much love we could be making.
Come on.
I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!